szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.
Pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leo az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leo ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
La Chiesa infatti cammina in questa storia terrena sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
A Szent Atya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
Leó pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leó pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, Átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat, és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az Átfogó Ökológia a Család Életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.
Szentmise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregórián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelette szólt homiliájában Mindszenty bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik őrá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenty bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenty bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenty bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenty bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A Szent Mise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenti bíboros boldog avatásáért. Istenünk, te Mindszenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Loretói litániáról emelkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a legelső szent emberről, minden szent példaképéről, Isten szent anyjáról fogunk beszélgetni. Május a szűzanya hónapja. Mit gondoltok, miért éppen ebben a hónapban köszöntjük a szűzanyát imádságokkal, virágokkal?
Szerintem azért, mert az édesanyákat is ugye májusban köszöntjük anyák napi alkalmából, és szerintem ez egy nagyon szép hónap. már a virágok is nyílnak, már érezzük ezt a jó hangulatot a levegőben, melegebb van.
Ez így van. Ma is azt gondoljuk, hogy talán ez a legszebb hónap, ami legméltóképpen köszöntheti a szűzanyát. És a szűzanya májusi tiszteletének a hagyománya, az egészen régi hagyomány, így gondolták már ezt a 13. században is, ide vezethető vissza Mária tiszteletének ez a májusi szép szokása. Azt tudjuk, hogy Néri Szent Fülöp is a 16. században örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki szeretetüket a szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus édesanyját. Milyen imádságokkal köszönthetjük mi a szűzanyát?
Ugye az Üdvözlégy Mária, vagy a Loretto in Itania, vagy pedig oltámad alá futunk, Istenek Szent Anyja.
Van esetleg valami imádság még, amit akár templomban szoktatok imádkozni, vagy imakönyvből ismerős?
Almos segíts meg, Mária.
Mit gondoltok, hogy ezek közül, az imádságok közül, amiket felsoroltatok, vagy melyik lehet a legrégebbi?
Az Üdvözlégy Mária?
Én is erre gondolném, hogy ez a legrégebbi, de nem ez a legrégebbi. A legrégebbi ismert Mária ének, Mária imádság, ez egy 3. századból való könyörgés, az oltalmad alá futunk kezdetű imádságunk. Ez egy egyiptomi papírusz töredék őrizte meg ezt az imádságot, a keresztény üldözések évszázadából ránk maradt ez az ősi ima. Ezt a szép, régi könyörgést imádkozzuk ma is a májusi Loretoi litániák végén. Mit tudunk ennek a Loretoi litániának az eredetéről?
A mai formájában a 16. században tűnik fel először. Loretto városából származik, Canisius Szent Péter, 1558-ban Lorettóba járt, és meghallotta ennek az éneklését, átvette imakönyvbe, és ő kezdte el szélesebb körben terjeszteni. Aztán 7. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában korszakban számos, különböző formában használt Mária litániák helyett egységesen és egyetemes használatra a Lorettói litániát rendelt el. A litánia szövege az elkövetkező századokban aztán folyamatosan bővült.
Látjuk, hogy ez egy viszonylag szabad szövegű imádság volt, ami az évszázadok folyamán mindig bővült, mindig új köszöntéseken, megszólításokkal illették a szűzanyát, és aztán a 17. században, ugye a 7. Orbán pápa szabályozta ezeket a szűzanya különböző megszólításait, akkor kapta a Loretoi litánia a ma ismert formáját. Nagyon szépen mutatja ez az imádság, hogy élnek imádságaink az emberi történelemben, hogyan adnak választ egy-egy kor problémáira, törekvéseire. Például a 19. században a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után került bele a litániába Mária áteredő bűn nélkül fogantatott királynéként való megszólítása. Mit gondoltok, vajon mikor gazdagodott a szöveg a béke királynéja köszöntéssel?
Az első világháború idején?
Igen, ezekben az években került a litániába a béke királynéja megnevezés. Ha megnézitek az imádság szövegét, van Máriának egy olyan megszólítása, ami különösen kedves a magyar szívünknek. Ez a formula kifejezetten magyar kérésre került bele a litánia szövegébe. Melyik lehet ez a rész, melyik lehet ez a megszólítás?
Magyarok nagyasszonyok, könyörög, érhettünk.
Mikor gazdagodhatott e megszólítással a litánia?
A milleniumi ünnepségek alatt.
Igen, a 19. század végén, ugye, amikor a honfoglalást, az államalapítás 1000 éves évfordulójára emlékeztünk, ünnepeltük, és akkor kérték meg, a herceg prímás akkor kérte fel a pápát, hogy ez a magyarok nagyasszonya megszólítást, hogy használjuk itthon a Loretoi litániában a szűzanya közöntésére. Maga a litánia szó, ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen az imádság szerkezetére, felépítésére utal. Fejtsük már meg, hogy mit is jelent ez a szó litánia. Ugye az imádságoknak különféle fajtája van. Ismerünk hálaadó, dicsőítő, kérő, könyörgő, engesztelő imádságokat. Ismerve, olvasva a litánia szövegét, az imádságok mely típusába sorolnátok a Loretoi litániát?
Ez egy kérő, könyörgő ima.
Igen, igen, és valóban a litánia az egy kérő, könyörgő imádság, erre utal maga az elnevezés is. A litánia szó a görög nyelvben a könyörgök igét jelenti. Már a kora középkori egyházban kialakult a könyörgő imádságok párbeszédes formája. A szándék megfogalmazása is a hívek erre adott válasza. Ismerjük ezt a párbeszédes ima formát, hiszen a Szent Mise egyetemes könyörgéseit is éppen ebben a formában imádkozzuk. Ezt a formát őrizték meg a litániák szövegei is. Ez egy dialogizáló imaforma, egy olyan párbeszédes imaforma, amelyben az előimádkozó mondja vagy énekli a változó megszólításokat, és a nép általában azonos formulával válaszol. Talán éppen ez az állandóan ismételt, változatlan részek miatt tűnhet a litánia unalmasnak, monotonnak is. A hétköznapi szóhasználatban ezért használhatjuk átvitt értelemben, kicsit gúnyosan is, a hosszadalmas, unalmas felsorolások, beszédek megnevezésére is a litánia szavunkat. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy egész litánia volt, amit elpanaszolt, akkor mindenki tudja, hogy valaki nagyon sokat és unalmasan beszélt. Mégis ezek az egyszerű, monoton, ismétlődő imádságok talán a leginkább alkalmasak arra, hogy Isten jelenlétében elidőzzünk. A litániák szűkszavúsága, eszköztelensége segít minket abban, hogy önmagunk helyett a szűzanya vezetésével Isten végtelen szentségére figyeljünk. A Loretói litánia összesen 48 féleképpen szólítja meg a szűzanyát. Megszólítja őt, mint Isten anyját, mint az erények hordozóját. A litániában megszólítjuk Máriát újszövetségi előképeiben, megszólítjuk őt, mint oltalmazónkat, és kérjük őt, mint királynőt. Amikor a litánia fohászát, invokációját érintjük, akkor egy-egy módon fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az egyház számára, számomra, a hívő ember számára Mária személye, Mária hitben való tanúságtétele. Mit jelent számotokra Mária személye? Hogyan ismeritek őt ti?
Hát ő ugye Krisztus anyja, és szerintem ő mindenki számára egy ideális anyakép lehet, mert tényleg ő végig ott állt Krisztus mellett, és az egészen a kezdetektől támogatta, és már ezt is neki köszönhetjük, hogy a megváltó megszületett közénk.
Gabi, neked mit jelent a szűzanya?
Nekem is ugyanígy, ugye, egy édesanyját, a megváltónak az édesanyját, és úgy gondolom, hogy azért áll olyan közel hozzánk, mert ugye ő ténylegesen ember volt, és emiatt talán közelebb érezzük magunkhoz.
Igen, igaza van Gabinak. Máriát úgy érezzük, hogy könnyen megszólítani. Úgy érezzük, hogy ő talán éppen embersége miatt közelebb van hozzánk. Talán nőkhöz azért is éppen a nősége miatt tudunk vele könnyen azonosulni, hiszen ugyanabban a szerepben látjuk őt is az élete folyamán, amiben mi is előbb-utóbb találkozunk majd, felvesszük ezeket a szerepeket, feleségek leszünk, édesanyák leszünk. Máriát tiszteljük, mint Isten anyját. Milyen megszólításokkal fejezi ezt ki a litánia?
Istennek szent anyja, Krisztusnak szent anyja, vagy pedig egyházunk szent anyja.
Mária a példaképünk az Isten anyasságban is. Ahogy a Mária méhében hordozta Jézust, úgy nekünk is Krisztus hordozóvá kell válnunk, aki elviszi másokhoz Jézust. Olyan emberekké kell válnunk, akik teret engednek az életükben Jézusnak.
Virgo, Virgo, Prudentissima,
milyen képek utalnak még a litániában Máriára, aki befogadta és hordozta Krisztust?
Szeplőtelen szűzanya, és például a teremtőnk anyja, tiszteletes edény, áhítat jeles edénye.
Gabi, találsz még olyan megszólításokat?
Frigynek szent szekrénye, vagy Mária aranyház.
Igen, igen, ugye ezek egészen rejtélyes és nehezen értelmezhető képek, talán érdemes kicsit elidőzni ezeknél a képeknél. A közös bennük talán az, hogy Mária egy olyan csodálatos eszköz az Úristen számára, ami lehetővé teszi Isten megmutatkozását a földön, elevenné teszi az ő jelen valóságát, ahogyan az ószövetségi aranyház, ez a salamoni templom szentélyét hívták így, vagy a szövetség ládája jelenvalóvá és talán kicsit megtapasztalhatóvá, érzékelhetővé tette a zsidó nép számára Isten jelenlétét. Éppen úgy a szűzanya az, aki számunkra egészen valóságos jelenlétet, a megtestesülést biztosította, vagy a megtestesülését útját nyitotta meg Jézus számára. Mindkét elnevezés, ugye ez a Mária aranyház és a Frigynek szent szekrénye, mindkettő Isten hajlékára utal. Utal egyben az Istennel kötött szövetségre és a szövetség beteljesülésére Jézus Krisztusban. Amikor Máriára, mint tiszteletes edényre gondolunk, ahogy említettétek is az előbb, akkor arra az analógiára gondolunk, hogy Mária a liturgiában használt edényekhez hasonlóan a legdrágábbat fogadta testébe Jézus Krisztust. Máriát tisztelet illeti a benne felragyogó élet miatt, akit körülölel testével, életével, mint egy csodálatos edény. Érdekes a teremtőnk anyja kifejezés is. Ugye ebben valami némi ellentmondásosság van, nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ezt nem szoktuk így mondani, nem? Hogy inkább, tehát a megváltó anyja, de a teremtő anyja, ez kicsit idegen, ugye? Ez érdekes, ez egy ilyen teológiai igazság van emögött, a megszólítás mögött, és inkább krisztológiai jelentése van. Nem is annyira Máriáról mond nekünk egy fontos dolgot, hanem Jézusról. Azzal ugyanis, hogy Jézus teremtőként jeleníti meg, akinek az anyja Mária, azt fejezi ki a litánia szövege, hogy a megváltó Jézus és a teremtő atya egy és ugyanaz, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Mária nem csak az Isten anyasságban példaképünk, nem csak abban, ahogyan Jézust a szívébe fogadta és hordozta őt, hanem az Isten iránti engedelmességben is. Az evangéliumok nem sokat írnak Máriáról, kevés helyen említik. Mária engedelmessége azonban egy teológiai nagyon fontos mozzanata a Szentírásnak. Melyik az a történet a Szentírásból, ami Mária tökéletes engedelmességét bemutatja?
Az angyali üdvözlet története.
Igen, talán ez a legrészletesebb történetünk Máriáról.
Feltétel nélkül bízik az Úrban, és teljesen rábízza magát.
Érti Mária, hogy mit fog vele történni?
Hát nem. Nem tudja, hogy mire számítson, és hogy az hogy lehetséges.
Azért ez nagy merészség, ugye? Mária vissza is kérdez, hogy jó, de hogy mindez hogy fog történni? És a Gábriel arkangyalot mindenféle homályos választ ad, ugye, hogy a Szentlélek megárnyékoz, a Szentlélek ereje tölt el, és a fiadat majd Jézusnak hívod, de igazából azért ez egy titok marad a szűzanya számára is, azt gondolom. Ugye gondoljatok bele a saját életetekbe, hogy amikor valamit nagyon szeretnénk, és kérjük az Urat, hogy ez történjen meg velünk, hogy segítsen nekünk valamiben. Vagy ha egy bizonytalan élethelyzetben vagyunk, hogy mennyire szeretnénk tudni, hogy de Uram, hogy fog ez működni. Hogy látod, eszköztelen vagyok. Segítsél már, mondd már meg, hogy mit tegyek. És a Jóisten nem mondja meg Máriának sem. Egyetlen egy dolgot kér tőle, az ő engedelmességét és beleegyezését is. És valószínűleg nagyon sok esetben tőlünk is ezt az egyet kéri. De ez az egy, ez nagyon sok mindenre elég. Mária engedelmessége lesz ugye az, amely utat nyit a megváltás művének. A Loretói litánia is több helyen utal erre. Milyen képek jelenítik meg a szűzanya engedelmességét a litániában?
A hűséges szűz, igazság tükre, örömünk oka, vagy pedig ugye jó tanácsanyja, szűzvirág, szentanya.
Azt gondolom, hogy ezek megint nagyon szép képek. Azt mondtátok, hogy Mária engedelmességét fejezi ki Máriának az a megszólítása is, hogy Mária örömünk oka. Hogyan tudnátok ezt a képet értelmezni?
Jézus Krisztus ugye maga az öröm híre megváltó, és mivel Mária Jézus anyja, így Mária nélkül Jézus nem születhetett volna meg, ezért tulajdonképpen neki is köszönhetjük a megváltót és az engedelmességének.
Említettétek még itt Mária engedelmessége kapcsán és az ehhez tartozó képek között, hogy Mária az igazság tükre. No, hogyan jelenik meg, vagy tudjuk elképzelni Máriát, mint tükör, mint az igazság tükre?
Az igazság maga Jézus Krisztus. Ő mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Máriára tekintve a teremtő teremtményben, Máriában, mint egy tükörben, és igaz módon megláthatta visszaragyogó dicsőségét.
Igen, tehát Mária, mint egy tükör, visszaragyog benne az Isten teljes valósága, létének gazdagsága, az ő dicsősége. Miért nevezi a litániát, a litánia Máriát a mennyország ajtajának?
Szintén azért, amiért az örömünk okának is nevezi, hiszen azáltal, hogy Mária igent mondott Istennek arra a kérésére, vagyis hát arra a feladatra, hogy világra hozza a megváltót, ezáltal általa is megnyílik a mennyország ajtaja számunkra.
Igen, igen, ugye Szűzanya az az ajtó, amin keresztül Jézus Krisztus a földre lép, illetve ő az az ajtó, amin belép Jézus Krisztus a mi világunkba, ami által megkezdődik Isten országa, amely Mária és az egész egyház folyamatosan kimondott igénye által, ugye mindig érkezőben van, mindig egy várakozás állapotában van. Máriát a jó tanács anyjaként is említi a litánia. Melyik új szövetségi történetre utalhat ez az elnevezés? Melyik az a történet, ahol Mária tanácsot ad az embereknek?
Ez a kánai mennyegző története, ahol ugye a lakodalomba elfogyott a bor, és emiatt ugye Jézust kérték segítségül, viszont Jézus azt mondta Máriának, hogy ő csak tegyék, amit mond, és fogadják meg az utasítását.
Tehát Mária az, aki észreveszi, hogy baj van. Ez is egy nagyon sok mindent elmond a Szűzanyáról. Ugye beszéltünk róla, hogy miért áll olyan közel hozzánk. Mert hogy ő anyai gondoskodó szemével észreveszi a mi minden kis rezdülésünket, hiányunkat, szükségletünket. És így történt ez Kánában is, ez a bizonyos mennyegző. És Jézus, amikor Mária megkéri őt, hogy hát segítsen már ezeken az ünneplő népen, hiszen elfogyott a borunk, bajba kerültek, akkor Jézus kicsit talán nem várt módon vissza is utasítja Máriát. Azt mondja, hogy nem érkezett még el az én időm. De aztán látjuk, hogy segít, ugye ez lesz, amikor a vizet borrá változtatja Jézus. Mária pedig azt mondja a szolgáknak, hogy csak figyeljetek Jézusra, és tegyétek, amit mond. És Mária azóta is, azt gondolom, hogy minden jelenésben ezt kéri tőlünk, hogy tegyétek, amit mond. Ugyanúgy, ahogy Mária engedelmes volt Isten kérésére, ahogy Mária azt tette, amit Jézus, illetve Isten kért tőle, ugyanúgy erre hívja fel a mi figyelmünket is, hogy mi is ugyanez az engedelmességgel legyünk Isten iránt. Jézus tudja, hogy mi a mindenható akarata. Mária pedig az ő édesanyja és fiának tanítványa. Fia tudtunkra adja az atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat minket, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. Így kell nekünk is egymást a Krisztus iránti engedelmességre segíteni. Máriára, mint példaképre tekintünk Isten iránti engedelmességében, nyitottságában, készségében, miben lehet még Mária példaképünk?
A kitartásban, türelemben, hitben, vagy az áhítatosságban is.
Imádságban. Milyen új szövetségi történetekből, jelenetekből ismerünk meg Mária hűségét, imádságos lelkületét? Mit tudunk Mária imáiról?
Az angyali üdvözletből. Ugye Mária imádkozik, Erzsébetet látogatva mondja el a Magnifikátot. A pásztorok látogatása után az angyalok szavait és a pásztorok történetét úgymond megegyezte és szívében forgatta.
És mit tudunk Mária hűségéről?
Mária végig hűségesen követte Jézust. Anyai szeretettel kísérte fiát, akinek legelső tanítványa lett. Osztozik fia fájdalmában, és nem hagyta egyedül a félelem óráiban sem.
Igen, tehát hogy látjuk, hogy Mária az evangéliumokban is úgy jelenik meg, mint egy imádságos asszony, akinek élő kapcsolata van Istennel, és Mária úgy jelenik meg, aki végig nyomon követi Jézust. A litániában Mária megszólításai közül melyek utalnak? Mária hűségére, erős hitére.
Dávid király tornya, hajnali csillag.
Na, fejtsük meg ezeket a szintén talányos képeket is. Mit szimbolizálhat egy torony?
A védelmet például.
Igen.
Az erőt, a biztonságot.
Igen. Mária, mint egy harcos király tornya, úgy tanít bennünket arra, hogy a békét éberen, távolba fürkésztő figyelemmel kell védeni, oltalmat és biztonságot adni a rászorultaknak, és türelemmel hűségesen várakozni, készülődni az Úr érkezésére. Máriát a litánia, ahogy említettétek, hajnalcsillagnak is nevezi. Egy olyan égitestnek nevezi őt az imádság, amely fényét a naptól nyeri. A keresztények győzedelmes napja, mit gondoltak, kicsoda? A pogány kultuszokban volt is egy ilyen ünnep, ez a Sol Invictus, ez a győzhetetlen nap kultusza. Ki a keresztények győzhetetlen napja, mint Krisztus király? A győzhetetlen nap, ugye maga Jézus Krisztus. Ő ez a tündöklő nap az egünkön, Mária pedig az az égitest, amely visszaragyogja az ő fényességét. A Lorettói litánia gazdag képei, mint látjuk, nem csupán Máriát megszólító, köszöntő szavak, hanem megváltásunk és üdvösségünk titkait hordozó hitigasságok. A Lorettói litánia Mária titkát jeleníti meg előttünk. E titkot világítja meg dr. Udvardi György érsek szavai, melyekkel adásunkat zárjuk.
Máriára az egyház úgy tekint, mint egy új teremtményre, mint modellre, mint példára, mint aki befogadta Istennek az igéjét, aki szívében hordozta, mint aki bízott mindvégig Isten igazmondásában és hűségében.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat csugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Tótné Mózer Anna Mária, a Budapesti Rotundainek együttes vezetője és a kórus tagjai mutatják be a közösségüket. 3:05-kor kezdődik a Múltunk Pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk a beszélgetést Nagy Lucsei Orbán egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától ez zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által, olvasom Péter apostol első levelében. Nem vágyom arra, hogy Lourdesba menjek, hogy elragadtatásaim legyenek. Sokkal többre tartom az áldozatok egyhangúságát. Milyen boldogság olyan rejtettnek lenni, hogy senki sem gondol ránk, mondta Líziói Szent Teréz. Jó, hogy az igazi utolsó vacsora, melyet az Úr szerzett, nem kép. S jó, hogy azt az Úr nem az utolsó vacsora termének falaira festette. Azok a falak láttak ugyan, rájuk vetődtek az Úr s az apostolok árnyai, de amit az Úr itt szerzett, azt nem vonalak, gesztusok és színek őrzik, hanem egy folytonos akció. Az misztérium, amely nem kövekhez s nem is helyekhez tapad, hanem élet és szellem, olyan friss és lüktető, mint Krisztus misztikus testének szíve dobbanása, olyan jelenvaló és mostfakadó, mint az egyház érzelmi, liturgikus élete. Urunk, tegye kedvessé előtted áldozati ajándékainkat Jézus Krisztus, a mi főpapunk, és mutasson be minket önmagával együtt, kedves áldozatként neked.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,